Thank you. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mostani Isten tisztelet különleges az Isten tiszteletek között, azért, mert egy nagyon kedves kötelezettségünknek kell, hogy eleget tegyünk. Ugyanis csütörtökön volt két testvérünk bizonyságtevése, meghallgatása a gyülekezeti bizottság előtt, és a gyülekezeti bizottság egyöntetően ajánlja őket, vagy ajánlotta őket a gyülekezet előtti vallástételre. Reiterer Dávid és Felföldi Gábor, talán jó, hogyha a nevük is elhangzik, mert csendes és nem annyira előtérben lévő látogatói, lassan tagjai ők a gyülekezetnek, de ismerkedjetek meg majd velük mindenképpen, jó? Tehát Dávid és Gábor, ők voltak azok, akikkel találkoztunk, és nagy örömünkre szolgált, hogy mind a ketten őszintén, felszabadultan és tényleg olyan alázattal tettek bizonyságot arról, hogy ők mit is éltek meg, hogy öröm volt ezt hallgatni. Szóval egy nagyon-nagyon szép alkalom volt ez a csütörtöki, örültünk neki. És hát most következne akkor a vallástétel, úgyhogy kérnélek benneteket, hogy szíveskedjetek fölállni, és kérdéseket fogok föltenni, csoportokban teszem fel ezeket a kérdéseket, és majd az egyes csoportok, egyes blokkok végén kérem, hogy válaszoljatok ezekre. Hiszitek-e, hogy a Szentírás, noha emberi nyelven szól, valósággal Isten beszéde hozzánk emberekhez? Hiszitek-e, hogy mindennapi lelki táplálékként van szükségünk Isten beszédére? Hiszitek-e, hogy a Teremtő és Megváltó Isten három személye, az Atya, a Fiú és a Szentlélek tökéletesen egy jellemben és a mi megmentésünkre irányuló szándékban, cselekedetben? Hiszitek-e, hogy Isten nem felelős a bűnért és annak következményeiért, a szenvedésért és a nyomorúságokért világunkban? Hiszitek-e, hogy nem ő teremtette ezeket és nem is adott okot a bűn lázadására? Hiszitek-e, hogy Isten bölcsessége és szeretete folytán nem hatalmát érvényesítve vett véget a bűn lázadásának, hanem egyrészt tiszteletben tartja az ember szabad választását, másrészt megváltási tervet készített a bűnbe esett ember megmentésére? Hiszitek-e, hogy Isten fia mi érettünk lett emberré, és élt a mi bűnre hajló természetünket magára véve is bűnfelett győzelmes életet? Hiszitek-e, hogy Jézus azért lehetett önkéntes, helyettes áldozattá érettünk, mert emberfiaként is bűntelen életet élt? Hiszitek-e, hogy Krisztus irántunk való szeretetből viselte el az emberi bűnök jogos büntetését, a második halál lelki szenvedéseit, az Istentől való teljes elhagyatottságot? Hiszitek-e, hogy Jézus feltámadása Isten bűnbocsánatának a meghirdetése számunkra, és az övéhez hasonló feltámadás ígérete? Hiszitek-e, hogy Jézus, miután megdicsőült testben visszatért a mennybe, közbenjáró papi szolgálatot teljesít érettünk? Hiszitek-e, hogy képviseli bűnbánatunkat, bocsánatkérésünket az Atya előtt, megval minket, hogy áldozatát érettünk is hozta? Hiszitek-e, hogy Krisztus közbenjárásával kegyelmi eszközöket kér és rendel a mi megjobbulásunkra, megszentelődésünkre? Hiszitek-e, hogy ezáltal mindenekelőtt a Szentlélek ajándékában részesít minket? Hiszitek-e, hogy Isten szent lelke munkálta bennetek a megtérést, az újjászületést, és késztetett arra, hogy Istennel szövetségre lépjetek? Hiszitek-e, hogy a Jézus példaadása és rendelése szerinti keresztség a korábbi élet bűneinek a lemosása és Isten segítségül hívása egész további életetekhez? Vágyakoztok-e arra, hogy megtéréseteket e szent keresztséggel pecsételjétek meg? Hiszitek-e, hogy Istennel megkötött szövetségeteket az úrvacsora Jézus által rendelt jelképes cselekedetével szükséges megerősítenetek ismét és ismét? Hiszitek-e, hogy az úrvacsora első része a lábmosás, a bűnök rendezése, a Krisztus megtört testét és kiontott vérét jelképező szent jegyek magunkhoz vétele, pedig Krisztus áldozatára és az ebből fakadó hálás elkötelezettségünkre emlékeztet? Hiszitek-e, hogy ha Isten kegyelme által új életben kezdünk járni, akkor szent lelke azt munkálja bennünk, hogy összhangba kerüljünk a 10 parancsolat erkölcsi törvényével? Hiszitek-e, hogy ebben benne foglaltatik a negyedik parancsolat, a szombati nyugalomnap hűséges megtartása is, a teremtés emlékünnepeként és Istennel való közösségünk ápolására? Hiszitek-e, hogy a parancsolat megtartásának megkülönböztető jel, hitelesítő pecsét szerepe van a Jézus visszajövetele előtt élők számára? Hiszitek-e, hogy a ne ölj parancs azt is magában foglalja, hogy ügyeljünk a természet törvényeivel való összhang megtartására, egészségünk megóvása érdekében? Hiszitek-e, hogy a Szentírás alapján szükséges tartózkodnunk az úgynevezett tisztátalan, egészségre káros ételektől és az alkoholos italoktól? Hiszitek-e, hogy hálánkat és Isten gondviselésébe vetett hitünket fejezzük ki azzal, hogy jövedelmünk tized részét az evangélium hirdetés művére szánjuk? Hiszitek-e, hogy kiváltság és áldás számunkra, ha önkéntes adományainkkal támogatjuk Isten művét és a rászorulók megsegítését? Hiszitek-e, hogy a halottak öntudatlan állapotban vannak, alusznak a feltámadásig? Hiszitek-e, hogy csak is Isten kegyelméből kaphatjuk vissza az örök élet jogát? Hiszitek-e, hogy ha az elkezdett bizodalmat mindvégig megtartjuk, a boldog első feltámadás részeseivé lehetünk, avagy az elváltozásban részesülhetünk Jézus visszajövetelekor? Hiszitek-e, hogy a Szentírásban található leghosszabb profétikus időszak, amely az úgynevezett vizsgálati ítélet kezdetére utal, immár betelt? Hiszitek-e, hogy azóta Jézus főpapi, bírói szolgálatot teljesít értünk, és a szolgálat által kiváltságunk lehet megbocsátott bűneink eltörlése örökre? Hiszitek-e, hogy Jézus főpapi szolgálata befejeztével lezárul az úgynevezett kegyelemidő, és ő csak hamar visszatér? Hiszitek-e, hogy bár eljöveteleinek pontos dátumát nem tudhatjuk, az idők jelei ma egyértelműen eljövetelének a küszöbön állására mutatnak? Hiszitek-e, hogy nincs mit félnünk az ő eljövetelét megelőző nehéz időszaktól, mivel oltalmát ígérte mindazoknak, akik bíznak benne és megtartják az ő beszédét? Hiszitek-e, hogy Isten minden ember megmentését kívánja, ezért késlelteti eljövetelét, és hirdettetni akarja az örökké való evangéliumot a végidőben élőknek szóló hármas angyali üzenettel együtt? Hiszitek-e, hogy ennek a megbízatásnak a teljesítésére hívta el az advent népet? Hiszitek-e, hogy a prófétaság lelki ajándékát is azért adta Isten hívő népének a végidőben, hogy segítse küldetése betöltésében? És az utolsó kérdés, amire leginkább igennel vagy netán nemmel szükséges válaszolni. Készek vagytok-e egyénileg, személyesen is részt venni a küldetés betöltésében, hogy minden ember kegyelmi lehetőséget kapjon Jézus eljövetele előtt? Igen. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Kedves gyülekezet, hallhattuk testvéreink egybehangzó tanúságtételét, bizonyságtevését, vallástételét. Kérdezzek benneteket ennek hátterén, hogy ki az, aki támogatja őket abban, hogy részesei legyenek, részt vegyenek a keresztségben, jövő vasárnap tehát itt Szugligetben. Készfeltartással kérem, hogy jelezzük ezt. Köszönöm szépen. Ahogy láthatjátok, abszolút együttető a támogatás. Csak a rendkedvéért ki az, aki esetleg nemmel szavaz, és van esetleg tartózkodó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Tehát ellenszavazat és tartózkodás nélkül a gyülekezet támogat benneteket abban, hogy részesei lehessetek a keresztségnek, és itt legyetek jövő vasárnap. Köszönöm szépen. Nyugodtan foglaljatok helyet, vagy akár helyetekre is mehettek, ahogy jónak látjátok, ami szimpatikus. Kedves gyülekezet, vallástételi istentisztelet ez, tehát ilyen módon különlegesebb ez az istentisztelet, mint ami szokott lenni általában, és éppen ezért az igehirdetés témája is leginkább és elsősorban Dávidhoz és Gáborhoz szól, na de ugyanúgy mi hozzánk is. Mert ha azt a kérdést tesszük föl, hogy vallástételről hol emlékezik meg a Szentírás? Hát ez lehet, hogy nem egy olyan könnyű kérdés, és nem tudnánk válaszolni talán olyan könnyen erre a kérdésre, de van egy néhány igehely, ami kifejezetten erről szól, hogy vallást tenni a gyülekezet előtt, vallást tenni, vallástétel, tehát hogy mi is ennek a jelentősége. Az egyik legfontosabb igehely ezzel kapcsolatban a Timóteusi első levélben található a 6. fejezet 12. versében. Tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írt levele, 6. fejezet 12. verse, Ezt a következőképpen olvasom, és akinél van Szentírás, nyugodtan keressük is ki. Ezzel indítunk, aztán majd lesz egy másik, hosszabb ige szakasz, amit szeretném, hogyha megnéznénk. Tehát még egyszer Timóteusi első levél, és aztán a 6. fejezet 12. verse a következőképpen hangzik. Harcold meg a hit szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ugye mennyire szép, mennyire meleg hangú ez a néhány gondolat. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, fiatal munkatársának, harcold meg a hit szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Igen ám, de hogyha az ember ebbe belegondol, hát most szép-szép mondhatja bárki ez az ige vers, na de nem lehetne valami kellemesebbet mondani az apostolnak, mert hogy harcnak nevezi a hitéletet? Azt mondja, hogy ez egy harc. De ugye enyhíti a gondolatot ez a jelző, hogy ez egy szép harc. Szép harc. De akkor is még ott maradhat bennünk a kérdés, hogy nem lehetne ezt a földi életet másként megélni? Hát nem valami más állapotba kerül az ember akkor, amikor vallást tesz, és aztán, amikor megkeresztelkedik? Hát az ember azt hinné, hogyha még ugye itt előtte állnánk sokan ennek a bizonyos vallástételnek, keresztségnek, hogy ott talán sokkal könnyebb az élet, sokkal felszabadultabb, sokkal jobb ilyen értelemben. Miért mondja azt az apostol, hogy te Timóteus, amikor vallást tettél, akkor te pontosan tudhattad, és én most ezt neked leírom, hogy a hit szép harcát kell neked megharcolnod. Mitől harc? És egyáltalán miért mondhatjuk azt, hogy tényleg az apostolnak abszolút teljes mértékben igaza van. Ez tényleg egy harc. Hadd hozzak egy másik ige helyet is. Egy másik ige szakaszt is inkább, szintén Pál apostoltól. A zsidókhoz írt levélben a vallástétel gondolata szintén előkerül. Egy kicsit más összefüggésben. Nézzük meg, hogy a zsidókhoz írt levél hogyan beszél erről, és hogyan beszél erről a bizonyos hitharcról, amiről itt a Timóteusi első levél is. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét kérem, hogy lapozzuk föl. Ez az egyik leghíresebb fejezet a zsidókhoz írt levélben, azért, mert az apostol szinte a teljes Ószövetséget áttekinti abból a szempontból, hogy milyen harc, milyen küzdelem jellemezte a hithősök életét. De közben hithősökről beszélünk, olyanokról, akik ezt a harcot megküzdötték, de miért mondhatjuk azt, hogy nagyon nem volt nekik egyszerű ez a küzdelem. Tehát ugyanezt a gondolatot erősíti és nagyítja ki az apostol, hogy ez bizony kőkemény áldozattal, erőfeszítéssel és sok-sok mindennel járt. Ha az ember végig tekinti a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, azt mondja, hogy ugye így indít, az első verseket olvasom, a hit pedig a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régiek. És elkezdi sorolni, hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, az nem valami meglévőből, foghatóból lett, ugye, így lehet pontosítani a fordítást. És aztán elkezdi a hithősök felsorolását, hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. 5. versben beszél Énokról, hitáltal vitatett fel Énok. A 7. versben beszél Noéról, hitáltal tisztelte Istent Noé. A 8. verstől kezdve beszél Ábrahámról, azt mondja, hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott. És így tovább, 11. versben pedig Sáráról is szót ejt, 9. versben ugye Izsák és Jákob is előkerül. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen ószövetségi tabló szinte. Abból a szempontból, hogy a kezdetektől, a teremtésről fogva eljut egészen Ábrahámig, Sáráig, és ott egy picit megáll. Aztán az áttekintés folytatódik. De ezt a megállást, ezt nézzük meg. Mi az a gondolat, amit hozzájuk kapcsol? Mit lehet mondani velük kapcsolatban, hogy miben volt közös az ő küzdelmük? És miért lehet azt mondani, hogy ez egy mélységes, mélyreható küzdelem volt? Nagyon-nagyon érdekes, amit mond. A 13. verset nézzük meg, hogy hogyan összegzi az eddigieket. Azt mondja, hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Tehát ez a 13. vers, és még a 14. verset is olvasom, mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. Azt mondja tehát az apostol, hogy ők hitben haltak meg. Na most mire irányul ez a bizonyos hit? A hit, ugye a görög eredeti kijelentést, a görög eredeti szó jelentését kölcsönvéve, ez nem más, mint bizalom. Ez mindig a bizalmunkra irányul. És ők azért példák számunkra, mert a bizalmuk egyre erősebbé vált a mindenható Istenben. De. És itt jön az az ellenmondás, amire nagyon érdemes nekünk fölfigyelnünk. Nem igazi ellenmondás ez, hanem csak a küzdelmüknek a, hogy mondjam, a feszültségét akarja érzékeltetni az apostol. Mert ez nem ilyen könnyű dolog, hogy ember higgy az Istenben, bízzál az Istenben, és akkor minden jó lesz neked, vagy akkor minden egyszerűbb lesz, könnyebb lesz, és így tovább. Isten ígéreteket adott neked, és ezeket az ígéreteket ugye megígérte, és aztán be is fogja teljesíteni. Na, ha már ígéretek, tessék, azt mondja 13. verse, hát még egyszer idézve, hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg. Nem nyerve meg az ígéreteket. Drámai kijelentés, nem? Tehát azt mondja, hogy előttük voltak ezek az ígéretek, nem nyerték meg őket. Miközben hithősökről beszélünk, miközben az Ószövetség kiemelkedő alakjairól beszélünk, mégis azt mondja, hogy ezek a kiemelkedő alakok, ezek a kiemelkedő egyéniségek hittel küzdötték meg az életpályájukat, és így összegzi, nem nyerték meg az ígéreteket. Mire utal ez a gondolat? Mert mindegyiknél ott van a hit, mindegyiknél ott van a mélyről fakadó hit, mélyről fakadó bizalom az Isten iránt. Azt mondja, nem nyerték meg az ígéreteket. Ha végig gondoljuk ezt, honnan indulunk? Teremtéstől? És meddig jutottunk? Ábrahámig meg Sáráig. Ha évet akarunk hozzájuk kapcsolni, vagy évszázadot, időszámításunk előtti 19.-18. században járunk. Na most, ha az ember ebbe belegondol, tehát hogy micsoda időtávlat van a Szentírásban, ha az ember ebbe belegondol, eltelik a teremtéstől Ábrahámig, Sáráig egy bizonyos időszak, de mire még a megváltóig jutunk, hát az bizony még majdnem 2000 év. Na most ez kulcsfontosságú kérdés, hogy ezek az emberek pontosan tudtak arról, ezek a hívők pontosan tudtak arról, hogy a megváltó meg fog érkezni, meg fog jelenni. De elképesztően messze voltak tőle, időben is, meg mindenhogyan is, mert az első eljövetel az még nagyon-nagyon-nagyon sokára következett csak be. Azt mondja, nem nyerték meg az ígéreteket. Ebben bíztak. Már az első emberpárnál, Mózes első könyve 4. fejezetében az első verset idézhetjük itt, már az első emberpárnál megjelenik ez a gondolat, nyertem férfiat az Urat. Tehát ugye pontosított fordításban azt mondhatjuk, hogy Ádám és Éva ebben reménykedtek, hogy igen, a megváltót kapták meg. Ehhez képest ugye mennyit kell még várni ahhoz, hogy a megváltó megjelenjen. És nyilván Ábel is várta ezt, és nyilván várta őt, ugye, tehát a megváltót. Várta akár Noé, várta akár Ábrahám, akár Énok, akár Sára, és itt tovább sorolhatunk mindenkit, hihetetlenül messze van a megváltó tőlük. Na, ezért érdekes az, amit mond itt Pál apostol ennek hátterén, azt mondja, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva is üdvözölve azokat, itt jön be a hit, Isten megígért nekem valamit, de mi van akkor, hogyha az én életemben ez nem teljesedik? Tehát akkor nem az a megoldás, hogy hátat fordítok Istennek, kérem szépen, elhangzott az ígéret, várom, hogy akkor beteljesedjen, és ha nem, na akkor mi történik? Ott jönnek a hithősök. Ott jönnek a hithősök, nem nyerték meg, távolról látták, távolról is üdvözölték ezeket az ígéreteket. Mennyire különleges, hogy ezt mondja itt az apostol. Távolról látták és üdvözölték ezeket, és vallást tettek arról, tessék itt a vallástétel gondolata, mennyire érdekes egyébként, vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Hát az ember valami ünnepélyesebbet gondolna, nem? Tehát, hogy ha már egyszer vallástétel gondolata, nem. Ők erről tettek bizonyságot, hogy idegenek és vándorok. Magyarán, kedves Dávid és Gábor, átutazók vagytok. Átutazók vagyunk. Tehát az ember azt hinné, hogy ez az igazi valóság, amit itt a Földön élünk. Ez az, ami a legfontosabb, ami a földi életünk. És az ige azt mondja, hogy nem. Nem. Vándorok vagyunk. Idegenek. Nem ez az igazi hazánk. Tehát nem itt kell berendezkedni elsősorban. Nem az az elsődleges cél, hogy itt jól érezzük magunkat, vagy zavartalan legyen az életünk, vagy és így tovább. Tehát, hogy csak földi keretek között gondolkodjunk. Nem. Azt a hazát, amit ugye kerestek, mennyire érdekes, mennyire szép ez a gondolat a 14. versben, azt mondja, hazát keresnek, hazát keresők. 15 évvel ezelőtt egyébként volt egy ilyen szombatiskolai tanulmányunk, ez volt a címe, hazát keresők. Rendkívül szép ez a cím, hazát keresők. Csak zárójelben mondom, ha már itt vagyunk Zugligetben, Szolnayner Károly állította össze ezt a tanulmányt, 2009-ben volt ez, hazát keresők. Nagyon-nagyon mélyen megragadt bennem ez a cím, mert nagyon szép, innen van ez a cím, hazát keresők. Szóval mi is ilyenek vagyunk. És egyébként, hogyha belegondolunk abba, hogy mi mikor élünk, de messze van már tőlünk Ábrahám, meg Sára, meg ez a korszak, de messze van már tőlünk az első eljövetel. De pont ezért elgondolkodtató ez, hogy hoppá, mi a történelem legvégén vagyunk, rengeteg minden ígéret már beteljesedett. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mi bizonytalanságban lennénk. Ilyen értelemben szinte kiváltságosabbak vagyunk, mint az első eljövetel előtt élők. Mert ők csak reménykedtek, hogy egyszer majd el fog jönni. Mi pedig? Hát egy sereg ígéret beteljesedett már. Megjelent köztünk a megváltó, és innentől kezdve pontosan tudhatjuk azt, hogy az Istennek mi a terve velünk, meg ezzel a világgal, el szeretne juttatni mindannyiunkat arra, hogy végre együtt lehessünk vele, és üdvözülhessünk. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Szóval még biztosabbak ezek az ígéretek, de 100%-ig még nem teljesedtek be. Mert ezeknek az ígéreteknek a beteljesedéséhez mi is kellünk, ti is kelletek, hogy munkatársaiként működjünk közre az Istennek abban, hogy eljöhessen végre az örök békehon. Szóval ez az az ív, amit a zsidókhoz írt levél 11. fejezete megmutat. Ez az az ív, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ők is vallást tettek. Ők is vallást tettek. Miről tettek vallást? Idegenek és vándorok. Jegyezzük meg jól ezt a kifejezést. És kedves gyülekezet, egy olyan ószövetségi hithősről is szeretnék még szólni itt az igehirdetés során, akit tényleg nyugodtan nevezhetünk, bizton nevezhetünk hithősnek, de ez a hősiesség idézőjelbe téve az ő életében valami elképesztő küzdelmekkel társult. Ha van igazán küzdőlelkű próféta, ha van igazán érzékeny lelkű próféta az Ószövetségben, és továbbra is maradnánk az Ószövetségnél. Az nem más, mint Jeremiás, akinek egészen hosszú a könyve, és olyan mértékig őszinte a könyve, hogy tulajdonképpen ebből a szempontból Zsoltárok könyvéhez rokonítható. Ahhoz a Zsoltárok könyvéhez, amit mi ugye tanulmányozunk hétről hétre, és most ez képezi a szombatiskolai tanulmányunk tárgyát. Szóval olyan mélységű gondolatokat fogalmaz meg Jeremiás, és szeretnék is majd idézni egy igeszakaszt ezzel kapcsolatban, ami pontosan erre mutat rá, hogy igen, az, hogy valaki hisz, az, hogy valaki hívő, az lehet, hogy egy elkoptatott, elcsépelt kifejezésnek tűnik, mégis elképesztően mély gondolatokról tesz tanúbizonyságot. Tehát az, hogyha kimondjuk, hogy Jeremiás hívő volt, abban bizony benne van az, hogy kőkemény küzdelmet folytatott azért, hogy ez a hit, ez ne vesszen el belőle. Hogy ez a hit, ez még mélyebb és még mélyebb legyen. Miért kellett neki küzdenie? És Jeremiás könyve 19., de leginkább a 20. fejezetét fogjuk majd megnézni. Miért kellett neki küzdenie ennek a bizonyos Jeremiásnak? Azért, mert azt lehet mondani, hogy a zsidó nép történetének talán legnehezebb időszakában volt próféta. Tehát ha lehet így súlyozni, hogy melyik volt a legnehezebb időszak a zsidó nép történelmében. Talán ez, amikor az északi országrész már elesett, a déli országrész pedig ennek a küszöbén áll. Időszámításunk előtti 7. században vagyunk, időszámításunk előtt 626-ban kezd szolgálni ez a bizonyos próféta, és körülbelül 580-ig tart a szolgálata, nem is tudjuk pontosan, hogy mikor halt meg, mert olyan szörnyű körülmények között halhatott meg, de még egyszer mondom, nincs pontos tudásunk róla. Szóval ekkor már majdnem egy évezrede fennállt a zsidó állam, de nem mint egységes királyság, nem mint egységes Izrael, hanem már két részre szakadva, 930-szoros időszámításunk előtt. Az északi országrész, ahogyan már említettem is, elpusztult 722-ben időszámításunk előtt. A déli pedig 586-ban, és Isten erre a célra rendelte Jeremiás, hogy hirdesd a népnek azt, hogy elkerülhetetlen ez a bizonyos fenyíték, elkerülhetetlen ez a bizonyos ítélet. Na most Jeremiás egy végtelenül érzékeny lelkű proféta volt. Sokszor olyan szintűen őszinték a gondolatai, ahogy a zsoltároknál is elmondhatjuk ezt, szinte elbevág bennünket. Tehát már olyan szinten őszinte, hogy már ilyet szinte le sem illik írni a Bibliában. Szinte már ez a gondolat jöhet belénk, vagy jöhet bennünk, vagy támadhat föl bennünk akkor, amikor Jeremiást olvassuk. Mert sokszor szinte hadakozott az Isten ellen. És egy ilyen hadakozást szeretnék bemutatni, és szeretném, hogyha egy picit gondolkoznánk erről. Jeremiás könyve 20. fejezetében a 7., 8., 9. verset. Hogy ezt nézzük meg, hogy hogyan, miként küzd a próféta, mivel küzd, kivel küzd igazán. Sok irányú a küzdelme. Tehát itt jelezném rögtön, hogy akkor, amikor küzdelemről, harcról beszélünk, mert ugye ne felejtsük el, harcol meg a hitnek szép harcát. Ez nem csak egy irányú, hogy az ember mondjuk magával küzd. Ez nem csak két irányú, hogy az ember mondjuk küzd azzal a néppel, ahová az Isten küldte a prófétát, mert Jeremiásnál ezt láthatjuk. Nem csak három irányú, hogy ez a próféta, ez küzd a mindenható Istennel, hanem még hányféle küzdelme van a prófétának. Önmagával, másokkal, mindenkivel. Szóval ez egy nagyon-nagyon mély gondolat, amit Jeremiásnál megjelenik. Ezt a három igeverset szeretném kiemelni, tehát Jeremiás könyve 20. fejezete, 7., 8., 9. verse a következőképpen hangzik. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engem. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás. Mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. De mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Ez tehát az a három igevers, amit érdemes részletesen megvizsgálnunk, legelőször is azt, hogy mi volt Jeremiás üzenet hirdetésének a lényege. Mert azt a fajta küzdelmet itt rögtön a 7. vers jelzi, de a 8. verset emeljük ki először, azt mondja, mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás. Erőszak és romlás. Na most egy pillanatra gondoljunk ebbe bele. Jeremiásnak mi volt a feladata? Nem az, hogy örömüzenetet hirdessen. Nem az, hogy az evangéliumot hozza olyan módon, hogy emberek óriási a baj, de ha megtértek, ha megtérünk, ezt a bajt az Isten el tudja hárítani. És mondjuk Nabukodonozornak a jövetele, amit ugye előre megjövendőlt, Nabukodonozornak az ostroma, az nem fog bekövetkezni. Nincs ilyen oldás Jeremiás üzenetében. Nem mondja azt, hogy ha és amennyiben ez történik, akkor jobb világ vár rátok. Nincs ilyen. Azt mondja, ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás. Erőszak és romlás. Neki erről kellett beszélnie. Milyen állapotban van a nép, milyen szörnyű dolgokat követnek el, milyen szörnyű dolgokat követnek el a papok, ide egy felkiáltó jelet tehetünk. Mert ugye Jeremiás próféta, de a papokkal neki nagyon komoly küzdelme volt. Nagyon komoly küzdelme, képzeljük ezt el, rögtön a 20. fejezet egyébként így indul, hát szóval ilyet se gyakran olvashatunk a Bibliában, azt mondja rögtön az első versben. És hallott a Passúr a pap, az immár fia, ő pedig fejedelem volt az úrházában, Jeremiást, amint eszókat profétálta. És megcsapdosta Passúr Jeremiást, a profétát, és bevetette őt a tömlöcbe, amely a Benyámin felső kapujában volt az úrháza mellett. Értjük ezt? Tehát az Istentől egyértelmű üzenetet, egyértelmű felszólítást kapott Jeremiás, a proféta, megteszi azt, amire az Isten kéri, és mi a hála ezért? Megverik. Megverik. Hát szóval ez az a pont, amire minden jó érzésű ember azt mondaná, hogy na itt a vége. Tehát ennek így semmi értelme. Tehát ahelyett, hogy nem is tudom, valamiféle segítséget kapna, vagy látnánk valami könnyebbedés, valami enyhülés, valami kis oldást, hogy de az Isten kimenekítette őt, de az Isten megvédelmezte. Nem. Itt ilyen nem történt. Szóval ott van ez a borzasztó eset, és aztán azt hiszem, hogy nem csodálkozhatunk azon, amit itt a proféta mond, azt mondja, ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok. Erőszak és romlás. 8. vers. Mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Megint csak azt mondom, ebbe egy pillanatra gondoljunk bele. Az Úr szavát hirdetem, és ez úgy hullik vissza rám, amire azt mondja, hogy gyalázat és csúfság. Gyalázat és csúfság. Tehát innentől kezdve nem az van, hogy nem is tudom, hálás a nép azért, hogy az Isten szavát hallhatta a prófétától. Szó nincs erről. Gyalázat. Csúfság. Tehát nincs olyan, hogy van valami kis reménysugár arra nézve, hogy mondjuk a nép fölébredne. Elgondolkodna azon. Megtérne. Semmi. Semmi el. Na most erre mondja azt a proféta, hogy innentől kezdve, most akkor mibe kapaszkodhatunk? 7. vers 2. fele. Nevetségessé lettem minden időre. Mindenki csúfol engem. Na most ez nagyon fontos. Itt nem túlzásokról beszélünk. Tehát itt az apostol nem véletlenül, vagy bocsánat, a proféta nem véletlenül fogalmaz így, azt mondja minden időre, mindenki csúfol engem. Mindenki csúfol engem. Tehát ezek nem pusztán az elkeseredés szavai, hanem ezek ténymegállapítások. Na most nem csodálkozhatunk tehát ennek hátterén azon, és még egyszer mondom, szinte olyan gondolat következik, amire azt mondhatnánk, hogy szinte helye sincs a Bibliában, mert annyira botrányos, annyira megrázó. Hogy szólt a 9. vers? Hogyan olvastuk? Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Na most ez a mélypont. Ez itt az abszolút mélypont. Azt mondja, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Mit jelent ez? Azt mondja a proféta, most teszem le a szolgálatomat, de itt még nincs vége. Tehát nem csak arra a gondolatra jut el, hogy itt és most vége a szolgálatomnak. Azt mondja, nem emlékezem róla. Én az Istenre emlékezni sem akarok. Az Istenről tudni sem akarok. Na erre mondom azt, hogy szinte már udvariatlan, és hogy lehet ilyet leírni, pláne egy prófétától. Testvérek, ezért nagyon fontos nekünk megbecsülni az igét, ezért nagyon fontos megbecsülni a zsoltárokat, kulcsfontosságú és hihetetlen szép ez a mostani szombatiskolai tanulmánysorozat, mert ezt a fajta őszinteséget nemhogy tiltaná, hanem sokkal inkább üdvözli az ige, és azt mondja, hogy igen, ha ilyen gondolatok támadnak az emberben, akkor azt bizony ki lehet mondani, meg lehet fogalmazni, le lehet írni. Tehát ez nem bűn, hanem sokkal inkább azt lehet mondani, hogy nagyon helyén való, hogy ennyire megrázó kijelentésekkel is találkozhatunk, hogy nem csak azt mondja a proféta, hogy én le akarom tenni a szolgálatomat ilyen udvarias formában. Nem, azt mondja, hogy itt a vége. Itt a vége. Hívő életnek, meg effélének. Nincs tovább, mert nincs értelme. De hát hála Istennek, hogy ennek a mélypontnak van feloldása. Hála Istennek, hogy a proféta nem csak ezt írta le, hanem azt mondja, mi történt itt? 7. versben. És mennyire érdekes, hogy ezzel indít a gondolatmenet. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Magyarán az az átfordulás, amit a mostani tanulmányban is láthattunk, hogy kiáll a középpontban akkor, amikor aggodalmaim vannak, félelmeim vannak, nehézségeim vannak, és így tovább. Mostani szombatiskolai tanulmány, ugye én magam. Ehhez képest az Isten azt szeretné elérni, hogy ő álljon a középpontban. Ezért nagyon nagy dolog az, amit itt Jeremiás mond, hogy bár bennem ott vannak ezek a szinte megbotránkoztató gondolatok, mégis rávettél, Uram, engem is rávétettem, megragadtál, és legyőztél. És Jeremiás engedte, hogy az Isten legyőzze őt, és a 9. versben, bár ott van ez a bizonyos mélypont, hogy nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok, de, és itt jön a lényeg, mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Na, itt jutunk el a hitharc lényegéhez. Hogy miről is szól ez a bizonyos hitharc? Mert innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy történhet bármi az életemben. Azt a fajta mélységet, amit Jeremiás elért, azt a fajta mélységet lehet, hogy én is elérem. De ebből van kiút. Van fölfelé vezető út. Mert nem lehet azt mondani, hogy ez a mélység ott a vége az én életemnek, és most föladom, és tényleg hátat fordítok az Istennek. Nem. Jeremiásnál is megvan az, hogy azt mondja, mintha égő tűz volna az én szívemben. Megtehetné, hogy ebből az egészből kilép, szabadságában áll. Hogy azt mondja, hogy mondjuk emigrál, külföldre vonul, és azt mondja, hogy vesszen az ország inkább, de én most már nem akarok többet foglalkozni a néppel. Nem. Ott marad. És azt mondja, Uram, te megragadtál engem, és legyőztél. Mert az egész helyzet fölött ott áll az Isten lénye, aki egy szeretetre méltó, bizalomra méltó valaki, és nem értem ugyan, most Jeremiás személyébe belehelyezkedve, nem értem ugyan, hogy ez miért történik, hogy miért ennyire borzasztóan nehéz, és szinte elviselhetetlen, de mégis, Uram, te pontosan tudod, hogy mit szeretnél velem, meg mit szeretnél a néppel, és ez az, amivel Jeremiás kapaszkodik. Mert, és itt visszatérhetünk a zsidókhoz írt levél gondolatára, mert idegen és vándor volt a földön. Nem csak ez a földi valóság az, ami körülvesz bennünket, hanem van egy mennyei valóság, azt mondja, a hit pedig a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ami itt körülvesz, az megrázó, borzasztó, és sorolhatnánk még a jelzőket. De ennek ellenére, kicsoda az Isten? Tehát nem én vagyok a középpontban, nem az van a középpontban, amit én megélek. Nagyon könnyű így élni az életünket. Mert én élem meg, velem történik, nekem esik rosszul, és így tovább, tehát lehet sorolni. Mindezek fölött. Ott áll az Isten, aki szeretné, hogy az a fajta hit, az a fajta bizalom még mélyüljön bennünk, még az ilyen drámai mélypontoknál is, amit Jeremiásnál láthatunk. Szóval ennek hátterén azt fogalmazhatjuk meg, hogy tulajdonképpen mi úgy tudunk győzni, úgy tudjuk a hitharcunkat megharcolni, és ugye így kapcsolódunk vissza a Timóteusi első levél 6. fejezet 12. verséhez, úgy tudunk mi győzni, hogy legyőzetünk. Tehát ez tulajdonképpen a győzelem titka, a vereség. Látszólag vereségnek tűnik, mert ugye mondhatná az ember azt, hogy ó, hát én megharcolom, megoldom, majd én felülkerekedem azó, hogy nem. Az ember ismerje be, hogy nagyon egyszerű gondolat következik, de mégiscsak itt van a küzdelmünknek a lényege, ismerje be, hogy kisebb, mint az Isten. Kisebb. Nem nagyobb, hanem kisebb. Innentől kezdve ő jobban tudja. Tehát jobban tudja azt, hogy mit miért enged meg, Lehet, hogy borzasztó terheim vannak, és ezeket a terheket legszívesebben letenném, kilépnék az egészből, Jeremiásban is ez megfogalmazódik, nem csak egyszer. Tehát néhány igeverset néztünk meg, de ha az ember elolvassa a könyvet, Jeremiás könyvét, hát szóval sok-sok ilyen gondolattal találkozhat. Nem egyel, nem kettővel, sokkal, sokkal. Végletekig küzdő proféta volt, egy nagyon érzékeny lelkű proféta. És nem véletlen, hogy ezeket itt olvashatjuk nála. De még egyszer, a küzdelem, egész pontosan a győzelem titka az, hogy azt mondja, rávettél, Uram, engem, megragadtál engem, és legyőztél. Legyőztél. És Jeremiás ezt engedte. Ez a fajta küzdelem az, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ezt a küzdelmet a lehető legjobb ilyen értelemben feladni. Feladni olyan módon, hogy nem tudok mit tenni. Nem tudom elviselni. A többit intézze az Isten. Intézze az Úr. És ez az a mozzanat, ami Jeremiásnál megvan. Ez az Isten célja tulajdonképpen, hogy igen, értsük meg azt, hogy csak ő, csak maga az Isten, aki nekünk tud segíteni ebben a küzdelemben. Bár elhatározhatom, bár megfogadhatom, és sok mindent tehetek, és van is erre szükség, hogy az ember együtt működjön az Istennel, de mégis Jeremiás is megértette, hogy igen, a vezető az ő. Tehát maga a mindenható, és nem pedig én. De ez a fajta küzdelem, amit Jeremiás megél, ez megrázó. Szóval annak a kimondása, hogy nem tehetek mást, miközben nagyon is akarnék más tenni. Luthernél is emlékezhetünk erre, igaz? A híres Wormsi országgyűlés előtt elmondott beszédében. Itt állok, másként nem tehetek. Másként nem tehetek. Az Isten szava köt. Az Isten üzenete köt. De az emberi természete Luthert is, Jeremiást is, bárkit a másik irányba húzná. Hagyjuk ezt az egészet, kilépek, és nem akarok tudni többet az Istenről. Szóval drámai dolog ez, de egyébként még csak egyetlen gondolat, és ezzel le is zárjuk az ige hirdetést, ha Jézus Krisztusra gondolunk, és a Getsemáni kerti ima küzdelemre, ugyanez zajlódik le. Pontosan ugyanez. Nem tehetek mást, mert tudom, hogy az emberiséget így lehet megmenteni, de az emberi természetem hihetetlenül erősen a másik irányba húz. Uram, ha lehetséges, ha egyetlen mód van rá, ha egyetlen egy mód van rá, múljék el tőlem a pohár. És nem egyszer, hanem háromszor kéri ezt. Tehát ezzel is példát mutat nekünk, hogy igen, ember, tarts ki ebben az iszonyatos küzdelemben. És ez velejéig megrázó. Tehát ez egy olyan küzdelem, amire azt lehet mondani, hogy nem egy könnyed történetről van szó. És persze mondhatja az bárki, hogy igen, a megváltás történetének kulcs mozzanatai ezek. Akár egy déli országrész pusztulásait Jeremiás esetében, akár a Getsemáni kerti ima küzdelem, akár Ábrahám és Sára, akkor ugye, amikor egyáltalán az egész hívő nép története valami egészen különleges vágányra kerüléssel indul, és így tovább. De mégis soha ne felejtsük azt el, hogy mi ennek a történetnek részesei vagyunk. A megváltás történetének részesei vagyunk. És ki tudja, hogy az Isten mire akar bennünket felhasználni. Ki tudja, hogy akkor, amikor hitharcról, szép harcról beszélünk, harcold meg a hitnek szép harcát, akkor mire akar bennünket fölkészíteni az Isten? Na most erre a kérdésre egyre inkább tudhatjuk a választ. Mert a jelek nagyon-nagyon mutatják, az idők jelei nagyon-nagyon mutatják, hogy közel van a második eljövetel. Ezért kell nekünk ezt a harcot megharcolni. És kedves Dávid és Gábor, ezért kell ezt az ima küzdelmet, vagy egyáltalán ezt a küzdelmet nekünk napról napra megharcolni. Lehet, hogy a földi valóság nehéz, vagy még annál is nehezebb. Ne felejtsük el soha, idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön, mert ott van a mennyei haza. Ott van a mennyei haza, ahova az Isten vár bennünket, ott van a mennyei haza, ahova nem csak bennünket szeretne eljutatni, téged szeretne eljutatni, hanem rajtad keresztül másokat is szeretne eljutatni. Hát micsoda csodálatos lehetőség, micsoda csodálatos kiváltság, hogy ebben a küzdelemben, ilyen értelemben nem csak rólam van szó, hanem hogyha én ezt hittel meg tudom küzdeni, akkor mások számára is példa lehetek, hogy igen, lehetséges a győzelem. Miközben nagyon-nagyon mély küzdelmekről beszélünk. Jeremiás esetében is, megváltunk Jézus Krisztus esetében is, és így tovább. Harcold meg a hitnek szép harcát. És ott van ez a csodálatos ígéret, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és vallást tettél sok bizonyság előtt. Hát ez az, amit az Isten szeretne elénk helyezni, ez az, amit szeretne egészen a szívünk mélyébe helyezni. Én kívánom mindannyiunknak, hogy valóban ő legyen az, aki segít bennünket ebben a harcban. Nehéz ez a küzdelem. Ha azt mondjuk, hogy nehéz, akkor talán még semmit nem mondtunk. Annál sokkal nehezebb. De van segítségünk. Van segítségünk, és ez a segítség, ez az ember életének minden egyes másodpercében ott van, hogyha kérjük ezt a segítséget. Körbevehet körülöttünk, vagy körbevehet bennünket bármi. De nincs olyan helyzet, ahol az Isten ne tudná megmutatni azt, hogy bár neked nagyon-nagyon nehéz a dolgod, nagyon nehéz mindaz, amit átélsz, de mégis tekints fölfelé. Vándor vagy, idegen vagy, és vár egy jobb haza, ahol ez mind helyére kerül majd, amit te itt a földön megéltél. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban ez lehessen előttünk akkor, amikor hétköznapi küzdelmeinket, nehézségeinket megvívjuk, van segítségünk, és a mindenható segítsen bennünket ezt a harcot megharcolni. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy segítségünkre vagy ebben a harcban, küzdelemben, és köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, hiszen láthatjuk a hithősök küzdelmét, láthatjuk a hithősök odaadását, és sokszor megrázó, különleges életútját. Hálásak vagyunk azért, hogy az ige annyira sokrétű, és annyira sok-sok élettörténetet bemutat, és olyan mélyen szántóan és őszintén találkozhatunk mindazzal, amit ezek az emberek megírtak, vagy amit róluk olvashatunk. Köszönjük Istenünk azt, hogy Te ezt a fajta őszinte, mélyen szántó hitet szeretnéd kimunkálni bennünk is. Segíts kérünk, adj nekünk bölcsességet ahhoz, hogy szembesüljünk ezekkel a kérdésekkel, önmagunkkal, nehézségeinkkel, sok-sok mindennel, ami körülvesz bennünket. És segíts, hogy akkor, amikor ezeket a kérdéseket feltesszük neked, akkor ne szakadjunk el tőled, hanem sokkal inkább kapaszkodjunk beléd, életünk urába, aki szeretnél bennünket segíteni ezen az úton, szeretnél minden egyes élethelyzetben olyasfajta hitet kimunkálni, ami csak beléd kapaszkodik, csak téged kíván. Urunk, add nekünk ezt a hitet, kérünk. Add, hogy valóban mi is legyőzettessünk, és segíts, hogy ne magunkban, a magunk erejében bízunk, hanem egyedül te benned, aki oly sok mindent megígértél és elkészítettél számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy segíteni akarsz bennünket. Segíts, hogy valóban vágyakozzunk a mennyei honba, amit te készítesz nekünk. És add, hogy munkatársaitként közre tudjunk működni, mindabban, amit te elénk helyezel, a földi történelem utolsó szakaszában, légy velünk, kérünk, és segíts eredményesen küzdeni veled együtt. Megváltunk Jézus nevében kérjük ezt. Amen.